A gyergyógyítói templom kapujára az van kiírva, hogy Isten mindig hív, de nem mobilon.
Szolgálati közlemények után jó estét kívánok mindenkinek. A harmadik évfolyam, a verskezelőt is harmadik évfolyamának. Mondjuk így, hogy nem az első, mert az első még tavasszal volt, igazából az egy előleg volt, hanem az, mondjuk az őszi évadnak. Mi csináljuk ilyen ünnepeket, jó? Hogy az őszi évad első előadásán.
Ugyan ötödik szemeszter, az.
Szerintem el fogod mondani, hogy valamit nevezted?
Panaszkodni fogok. Bocsánat, kér előre is, mert ma este hangszálfogyatékos vagyok, és az utóbbi napokban sajnos a köhögtető és kínzó izomatorkomban megerősödött, úgyhogy keveseket fogok beszélni ma.
Bátori csodát vagyunk ezeket. A nézőinket megelőzte Balga Zsófiát, pedig névsorban utána következik. De hát ennek az esnézők a szerkesztői, írói és hosszú közreműködői, és most azért mondta Csaba, hogy keveseket fog beszélni, mert az azt jelenti, hogy legalább 3 perccel rövidebb lesz. Tehát ma.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Ma is 3 verset fogunk elemezni, ahogy szoktuk. Egy August von Platen-Hallermündétől származó, egy Szépernő verset, és utána G. István László egy versét. Éltünk azzal a jogunkkal, hogy verset változtathatunk, és nem a címadó verset választottuk G. István László kötekéből a választóvizet, hanem egy másik verset, mivel nagyon komoly összefüggéseket találtunk a Platen és a Szépernővel, és azzal a verssel. Nem hasonlítanak, semmi átvétel nincs, de vannak rokonságok, és ezért esett rá a választásunk.
Bocsánat, Csaba szakállától hátrébb húzom ezt be. Nagyon elektronizált. Jó.
Bocsánat, csak annyit mondok előre, hogy szinte közben rájöttünk az évek folyamán, hogy szinte minden vers rokon és legalábbis rokonítható egymással. Ez a mai 3 vers szintén 2 fontos szempontból rokonnak tekinthető. Mind a 3 nevezetesen a nézés, a látás, a szem általi érzékelésnek és világfelfogásnak egyik szerint dokumentuma. A másik közös vonásuk pedig az, hogy mind a 3-ban valami nagyszerűvel, valami földön túlival való érintkezés, vagy arra való reagálás, lírai reagálásnak az eredménye. Azt hiszem, hogy ezt mind a 3-ban elmondhatjuk. No, a harmadikban G. István László versében kicsi ironikus a felhozattal, de ezt majd részletezzük.
Mindhárom szerző bizonyos értelemben a lírai fősodor mellett hozott létre remek műveket. Mind a 3 kitűnő formaművész, és mind 3 egyfajta boldog-boldogtalanság képviselői a líra történetben. Azt mondja Platen egyik levelében, ich bin wunderbar unglücklich. Csodálatosan boldogtalan vagyok. És ez talán jó mottója lehet ennek a 3 versnek. Kezdjük August von Platennel. Elszegényedett grófi családban született, Ansbachban, 1796. október 24-én, a születésnapja táján járunk. Ansbach a mai Bajorország területén található. Platen egyébként Szirakúzában, Szicíliában halt meg 1835-ben, 39 éves korában. 10 évesen került a müncheni királyi udvarba, kadétiskolába járt, 1814-15-ben részt vett a Napóleon elleni hadjáratokban. Egyetemi tanulmányai idejére a király felmentette a hadkötelezettség alól, a szolgálat alól, és Würzburgban, majd Erlangenben tanult filozófiát és botanikát is. Érdekes módon egész életében érdekelték a növények. Schelling Erlangeni előadásai ragadták magukkal. Korán kezdett verset írni, és nagyon terjedelmes naplót hagyott hátra. 1821-ben jelentek meg a Gazelen címmel összegyűjtött versek, a Gazálok, két év múlva újabb Gazál gyűjteményt adott ki. Először 1824-ben járt Itáliában, ennek az eredménye a 825-ös velencei szonettek kötet. 26-ban végleg leszerelt, tehát majdnem elkérezkedik a királyi hadtestből, és végleg Itáliába költözik. A élete hátralevő részében ez mintegy 10 év, összesen két rövid látogatásra megy Németországba, az édesanyját látogatja meg. Az egyik legfontosabb kései kötet a Polenlieder, mindenfajta szabadságharccal, a görögökével, a lengyelekével mélységesen, bár rendkívül konzervatív ember volt, de ezekkel a szabadságharcokkal rendkívül mélyen együttérzett. A verseit sokan megzenésítették, köztük Schumann, Schubert, Brahms, de hát a versekről később lesz szó.
A Platon helye a liratörténetben, legalábbis a német liratörténetben nem könnyen meghatározható. Általában mechanikusan szokták a romantikát, ugye a romantika Németországban úgy néz ki, durván szólva, hogy nagyon közel a klasszikusok környezetében jön létre, és Weimarban, és Weimar vonzásában és taszításában. Az első nagy hullám Jénában, ugye nem messze Weimartól, Novalis és ezekre gondolok, ők az első generáció, Hölderlin 770-ben születik. A második generáció, ahova Platon is tartozik, ugye ő 796-ban született, és 835-ben halt meg, tehát körülbelül kölcseivel, a mi magyar kölcseinkkel hozható párhuzamban életkorát tekintve, és egyéb tulajdonságai, közös vonásaik is vannak. Platon nagyon röviden a lírájáról annyit lehet mondani, hogy a német költészeti legnagyobb formaművésze, azon túl, hogy a romantika általános vonásait természetesen az ő költészete is felmutatja, például egyik nagy alapélménye, a nevezett Fernvé élmény, a távolban való vágyakozás, ami később a német költészetet Rilkénél és másoknál annak csodálatosan értelmessé teszi. De nem is ezt akarom mondani, hanem a nagy különössége az, hogy ahogy Zsófi említette, a gázelek, a gázel, perzsa forma, mindjárt fel fogunk olvasni egy négy soros Vörös Sándor fordításában. De a bizonyos orientális, keleti formák bevezetése a német irodalomban. Ez Platon és Rückert nevéhez fogjuk. Nagyon fontos kiemelni, hogy a verseiből léptegynyomon érezhetünk egy bizonyos szabadság, vágyat, szabadság, eszményt. Ő az például a Vövet Lira történetében, aki a hazaszeretet fogalmánál magasabb rendűnek tartja az erkölcsi nagysághoz való ragaszkodást. Vonzódása a szabadság eszményekhez, ezt az előbb már Zsófi említette, kicsit Byronhoz is hasonlóvá teszi, és a Polenlieder, a lengyelországi dalok, a lengyel 830-31-es lengyel szabadsághoz fűződő költemények csak halálom után jelenhetnek meg.
Na most az nagyon szemben áll Platon Uhland körével, tehát azokkal a hazafias német írókkal, akik szembeszegülnek a francia forradalommal és a franciákkal. Ilyen értelemben a Deutsch Thümeleijjal teljesen szemben áll, és a német romantika egyik nagy ellentmondása éppen abban rejlik, hogy a franciák hozzák a modernitást, a szabadság, egyenlőség, testvériség eszmét, vagy új világígéretét, ugyanakkor ők a megszállók. Tehát a német hercegségekben, egy szétszabdalt országban a feudális viszonyokkal elégedetlen költők számára egyszerre vágyják az új társadalmat, és érzik magukat, vagy néhányan érzik magukat hazafias honvédő németeknek. Ez egy olyan ellentmondás, amely eléggé szétszabdalta a német romantikát is, és általában a német társadalmat Plátent azonban részben ez üzte Németországból élete végéig, tulajdonképpen nagyon rossz viszonyt ápolt a hazájával, de nem csak ez, hanem szexuális orientációja is távozni kényszerítette, mivel a korabeli német viszonyok közepette Bajorországban a homoszexualitását fokozottan figyelték, büntették, és emiatt kiközösítették, de hát ennél súlyosabb dolog is várhatott volna rá. A csalódásainak sorába tartozik az is, hogy az általa rendkívül nagyra tartott Goethe, tehát ugye Plátent teljesen az ókor és a klasszicizmus bűvöletében élt, és amint versforma választásaiból is kiderül, majd ugye a Pindaroszi óda az az egyik legfontosabb versformája. De nagyon Goethe bár elismerte képzelő erejét, szellemi tágasságát, azt nézem, hogy mit mondott Eckermannnak, termékenységét, tökéletes költő tudását, komolyságát, mégis meglehetősen kritikusan és igazságtalanul szeretetlenséggel vádolta Plátent, ami szeretet hiányal, ami lényegében nem igaz, és javíthatatlan polémikus hajlamáról beszél Eckermannnak 1831-ben.
Azt mondja, hát halála előtt egy évvel is meg igen, szemben áll vele, és azt mondja, hogy ez egy unzélige polémische Richtung, ez a szörnyű polémikus hajlama tette őt tönkre, amit egyébként Byronra ugyancsak alkalmazza.
Igen.
Ez a részlet.
Azt mondja, hiába megy el a nagyszerű Nápolyba és Rómába, ott is a német siralmas viszonyok gyötrik, és csak ezzel vitázik. És a Pláten a Romantikus Ödipusz című drámájáról azt mondja Goethe, hogy ez egy nagyszerű anyag, ebből csodálatos drámát lehetett volna írni, de mivel Pláten a motivumokat parodisztikusan használja, Goethe úgy érzi, hogy örök időkre lehetetlenné tette, hogy ebből valaki ezután komoly drámát írhasson. Rövid, egyszer találkoztak, egy kicsit hidegen és kimérten fogadta. Plátennek ez is nagyon nagy csalódás volt, mert nem olyan sok költőt becsült annyira, mint Goethét, és de hát Goethe sok ilyen tévedést mondhat a magáiban, nagy ember nagyokat téved.
Egész hosszú sorra van szinte a romantikus.
Hölderlind, Kleistot, mindenkit félre ismer.
Csak aki nála idősebb van, azt tartott a
igen.
De Kleist, Hölderlind, Plátel, az összes a Heine, az összes többieket menekültek, bementek Weimarba, találkoztak egyszer a Olimposzival, és másnap reggel a vonattal, ja.
A postakocsival
eltávoztat Weimarba.
Goethe ebben azt bírálja, hogy ebben a kritikai rögeszmét azt mondja, okkupálja az egész szellemi világát, amiben van valami igazság, ellenségeinek alakját Pláten kísértetiessé növeszti, és ez grosse unornum, nagy felfordulást okoz Pláten szellemi világában. Mi ma már azt mondanánk erre, hogy Plátennek ez a szellemi ellenfelek állandó csepülése olyan, mint egy szellemi kényszercselekvés. Tehát nem tud szabadulni, nem tud másképp viselkedni, nem tud más tenni. Érdekes módon a Felix Mendelssohn meglátogatja Plátent Nápolyban, és lejegyezte a vele való találkozást, ezt felolvasom. Pláten gróf aranykeretes ókulárét viselő kicsiny, töpörödött, 35 esztendős aggastyán. Megijedtem tőle. A görögök bezzeg más kiállásúak voltak. Szörnyen szidja a németeket, de elfelejti, hogy ezt német nyelven teszi. Nem véletlen a görögökre való hivatkozás, mert Pláten életműve, mint mondtuk, a klasszikus eszmények a klasszikus szépség bűvöletében, a görögség bűvöletében formálódott. A plasztikusság, az arányosság, a forma és bizonyos tartalmi jegyek átvétele is jellemzi Pláten. Tehát mindenképpen német-görög szeretne lenni.
Az ő menekülésének... Tessék? Igen. Csak két mondatban szeretnék említeni azt, hogy az ő távozásának, fölről való távozásának az egyik oka, külsődleges oka a helynével való vitája is volt. Az úgynevezett Platen Affair, az a német lératörténet, hogy leghívesebb ma sem, hogy mondjam, egyértelműen nem megvált, kinek volt igaza, mennyi, ki kezdte, ki volt durvább, ki volt aljasabb
esete.
Majd mindjárt elmondjuk a mi. De a következő történt, volt egy Immermann nevű ember, akinek a bökverseit, az orientalizáló körtésszel, tehát kigúnyoló bökverseit Heine a Reisebilder című könyvében leközölte, és erre Platen az egyik...
A Platen nevét nem hívták, bele lehetett ugyan, de Rückertet is.
Egyértelmű volt, hogy kiket vett célba ez a Xenia sorozat.
De ez csak érzelődés.
Igen, erre Platen a következő drámájában felléptet egy Heine nevű szerzőt, és hatottam véletlenül.
Nimmermann nevű.
Senki
házi nevű. Nimmermann nevében.
Másik szereplőt, ezek pedig arról beszélnek, hogy kinek milyen hosszú az orra, a másiknak milyen hosszú az orra, és fokhagyma szaga van, és az egyikről a Heine nevű emberről azt mondja, hogy a sátoros ügynök Petrarkája. Ugye? Tehát lényegében a zsidóságát törül.
És a körülmetélést is szóba hozza.
Ja, és azt is említi, igen, hogy egy értékes része a párdekával kisebb a este, mint a többi férfi. És azt szóval nagyon alantas módon figurázza ki Heinét. Mi megnéztük ezt a dráma részletet, mert a drámát magát szerintem nem érdemes elolvasni. És erre Heine válaszol, hát természetesen a maga gyilkos
irónájával,
a Lukai fürdő című művének az utolsó két fejezetében. Ezt az ügyet egyébként Redrik szeptemberben elhunyt német irodalmi pápa Marcel Reich-Hörlitzki egy a helyben esett című könyvében részletesen tárgyalja.
És hát ő nagyon igazságtalanul lecsepüli Platent, azt mondja, Platen nem is költő, Gárkány Dichter, amit teljesen hamis, de ő is Platen gyenge potját, a homoszexualitását veszi célba, és hát ő is az anális szférára tesz említést. Tehát ez a rendkívül dicstelen és szomorú poénia a két vitatkozón kívül mindenkiben rettenetes megrökönnyedést keltett, és nem növelte jó hírüket. És amit Csaba említett, a Marcel Reich-Ranicki leírja, hogy azért a két támadás nem arányos. Tehát Heinenak a zsidóság, tehát az, hogy meg kellett keresztelkednie ahhoz, hogy német költőként elismerjék, és végül elhagyja Németországot, mert azt úgy érzi, hogy ő ott mindig csak egy zsidó. Ő német költő, csak Franciaországban lehet, ahol németnek tekinti. Ez nem áll arányban azzal, hogy a Platen homoszexualitásával, amely valóban nem azt mondom, hogy üldözték, de mindenképpen felfigyeltek rá. Nagyon durván vág vissza, de úgy érzem, hogy Platen egzisztenciálisan egy olyan rétegben támadta meg, amelyet, hogy így mondjam, nem tud magáról levakarni Heine. Furcsa módon, és ezt Ranicki hangsúlyozza, mindketten elhagyták hazájukat, úgy érezték, hogy elviselhetetlen számukra Németország, ezért vagy azért, és külföldön haltak meg. A kis Montmartre-i temetőben van Heine sírja, és Szürakuzában, egy magánkertben temették el Platent, mert protestáns temető akkoriban ott nem volt. Menjünk, térjünk a versre kicsit sok. Még a költészetéről annyit, hogy a távolléte Németországtól, a forma kultúrája és a keleti versformák, ez a három az, hogyha kínai módon pontokba kell szedni, és azt mondjuk, hogy a hármas jellemzés, vagy valamilyen számban jellem. Az ő gáz elei nem követik az arab monorimes formát, hanem egy AAXA formát használ, és mondjuk mondanék néhány embert, aki használta, tehát mondjuk Hafiz és Szádin kívül, aki gázeleket írt, Goethe is írt néhányat, hát ugye az ő Westöslicher Diványa hozta részben divatban Németországban a keleti formákkal való próbálkozást, de írt Puskin is, nem tudom, hogy ez ismeretes-e, Csokonai is, Arany is.
Hát ez például egy gázel így néz ki vörösságban, a fordításában a vízben.
A pláteniból.
A pláteniból, a vízben. A vízben leng a lilium csillogva tétován. Tévedsz, míg azt hiszed, csak teng inogva tétován. Lába erősen gyöker ez a mély tenger alatt, fejét egy kedves gondolat ringatja tétován. Tehát látjuk, nem csak A-A, X-A rím van, hanem a szavak ismétlődnek meg a sorok végén, ugyanúgy a szavak. Most kérjük akkor a tisztán...
Igen, a mai vers, ez egy nagy mondához nyúl, a Trisztán és Izolda a történethez. Ez rendkívül összetett és bonyolult anyag, amely a Grálhoz és az Artus király és a kerekasztal lovagjai mondakörhöz kapcsolódik. Rendkívül bonyolult, de minden változatban, minden feldolgozásban van egy központi mag, vagy anyag, vagy néhány motivum, amelyre tulajdonképpen minden mű és minden vers hivatkozik. Azt még elmondanám, hogy mivel van ennek újabban egy magyar fordítása, a Gottfried von Strasbourg írta meg egy hatalmas befejezetlen eposzban, és az ő művét mint egy 10 évi munkával fordította le nagyszerűen Márton László, és ez a kötet tavaly jelent meg a Borda kiadónál, tehát tulajdonképpen nem könnyen, de elérhető. Mondjuk, ha néhány picit emlékeztetnék a Trisztán mondára, Márke kornváli király unokaöccse Trisztán, Márke számára feleségül kéri az írországi Izoldát. Útközben, szerelmi varázsital hatása alatt Trisztán és Izolda egymásba oldhatatlanul, és kitartanak egymás mellett tragikus végzetű beteltéi. Az egyik mondavariánsban a gyanakvó Márke istenítéletet rendel el a szerelmesek ellen. Egy variánsban meg akarnak szökni, le akarnak mondani szerelmükről, de nem sikerül, és amikor egy barlangban alszanak, akkor Trisztán kivont kardját helyezik maguk közé. Ez a motivum is, a kivont kard, a mesztelen kard a szerelmesek között, ez is nagyon gyakran visszatér a költészetben, csak azért említem. Trisztán halála és az utána haló Izolda halála után Márke király megkögyörül rajtuk, és egymás mellé temetteti őket. Ez az egymás mellé temettetés és a sírból kinővő két virág, vagy külön temetetés, ez a magyar népköltészetnek is egy nagyon fontos motivum, ez egy ősrégi motivum. Az európai feldolgozásokban a Trisztán és Izolda elsősorban a mondakör a halálos sóvárgást, a halálban is elválaszthatatlan szerelmeseket, és a szerelem és a halál összetartozását, összefonódását jelképezi. Mielőtt tovább mennénk, hallgassuk meg a verset, szerintem a Kláten verset.
Vörös Sándor fordításában.
Nagyszerű fordítás.
Ki a szépet szemtől szembe látta, életét már halálba vetette, nem való a föld szolgálatára. Mégis reszked, ha közel a veszter, ki a szépet szemtől szembe látta. Néki örök a szerelem kínja, mert a földön csak bolond reméli, hogy így erőt elviselni bírna. Ha egyszer a szépség nyila éri, néki örök a szerelem kínja. Akár a forrás elapadna, levegőből mérget intogálna, virágokból halált szívogatna. Ki a szépet szemtől szembe látta, ó, akár a forrás elapodna.
Igen. Hát Sofi ezt a fordítást régóta, évtizedek óta kívülről tudja, jól mondani? Szépen ezért is választottuk, mert ez tényleg egy csodálatos, hogy fordítást kívülről tudja, egyetlen egy fordítást.
Németül is tudtam.
Németül is tudom?
Nem tudom már. Hát csak a kezdetét Verdi Schönheit angeschaut mit Augen, ist dem Tode schon anheimgegeben. Nem tudom most már kérdődén végig
mondani. Ugye, az előbb említettem egy szemlátást, angeschaut mit Augen, szóval ezt nem egészen pontosan megjelent, de a szemeivel meglátta. Tehát ez a 15 sor, ami eredetileg egyébként a dráma részeként 4x5 sor volt, de így csodálatosan 3x5 sorosra zsugorodott és emelkedett, hogy úgy mondjam. Tehát ahogy mondta Zsófia, Tristan alapjában a sóvárgás, a magas söptű gondolkodás, az önzetlenség, az elérhetetlen, hiába való kívánkozásnak a megtestesítője. De ugyanakkor
a nemes lovak, tehát egy nemes férfi, a sóvárgóban, ez nagyon fontos.
Ugye a német szöveg, ezt ma már szinte át sem tudjuk élni, vagy nem tudom, valaki egész életében ezt nem éli át. Az első szakaszban megjelenő Schönheit fogalma, tehát ez a Schönheit, ez a szépség, ez lehet természetesen is elsődlegesen erotikus értelemben jelenik meg a versben, de majd mindjárt kitérünk arra, hogy voltak éppen ez mindenféle nagy megrendítő érzelmi benyomásnak a sifréje lehet, tehát ez a szó, ahogy később a második szakaszban nem Schönheitként jelenik meg, hanem das vagy der Schöne, a szép, vagy a szép, vagy a szépség. Másodszor viszont nagyon érdekes ebben a versben szerintem az, hogy aki ezt egyszer átélte, tehát akár szerelmi vonatkozásokban, akár más esztétikai vonatkozásban, az kissé meglepődik azon, hogy a vers nem azt dolgozza ki, amit először első pillantásra várnánk, hogy tudnék, ez az érzés, ez a sóvárgás, ez milyen gyönyörű és mennyire betölti az ember egész életét, hanem rögtön azt teszi hozzá, már a vers elején voltak éppen, hogy ez micsoda veszélyeket, a megsemmisüléshez vezető szinte utat is kijelölheti az ember számára, akivel ez megtörténik. Ami hát elég döbbenetes dolog, mert hogy az ember pont a legnagyobb, a legszebb, leggyönyörűbb tapasztalatával kell, hogy összekösse ezt a kettőt, a pusztulásnak az élményét, vagy azt a várakozást, vagy félelmet, rettegést, ez azért elég megdöbbentő. Baudelaire-nak később, 40 éve később van egy verse, a himnusz a szépséghez, ezt nem hoztuk magunkkal, de ha egyszer lesz ideig, olvassák el, ez ugyanezt fejezi ki a szépségnek ezt a delejező hatását, ami, ahogy Baudelaire mondja, bűncselekményt, büntettet, gyilkosságot és jótettet is képes létrehozni. Baudelaire azt mondja, hogy nem tudom, hogy a szépség az égből vagy a pokolból származik-e, de mindenképpen ez segít elviselni a földi létezés nyomorúságát.
Igen, ebben azt hiszem, hogy ehhez hozzá kell tenni, ebben különbözik is egyben Platón versétől, tehát ez a vers nem azt mondja, hogy vagy boldoggá tesz, vagy földre sújt, hanem mindenképpen földre sújt a boldogság, mondja Platón.
Igen, ahogy tudjuk, a smerc, a fájdalom.
Tehát, hogy elviselhetetlenné válik a boldogság. Nagyon érdekes az, hogy ezt a verset Ávistonban írta 1825. januárjában, későn érkezett vissza Olaszországból, megbüntette a király, és elkezdte a tervezett drámának a dalait leírni, mert ugye dal betétekként volt elképzelve a dráma, és ez lett volna az Áristonban írott egyik dal betét. Hogy milyen élmény áll mögötte, hogy mit gondolt közben, azt nem tudjuk. Minden esetre megdöbbentő, hogy nem akarok nagyot mondani, hogy a világirodalom egyik legszebb verse, de mindenképpen a pláteni életmű egyik kimagasló verse, amelyről Thomas Mann külön egy esszét írt, Áristonban a térdére helyezett jegyzetfüzetbe íródott. Na most erről a
verse... Nem az első, hanem Plátonról magáról, ugye? Thomas Mann esszéje szólt.
Igen. Hát magáról, de ezt a verset elemzi. Igen, neki van egy nagyon fontos észrevétele, amit azért szeretnék mondani, hogy Platón azt mondja, hogy nem ismerte magát, csak félig ismerte önmagát és vágyait, mondja Thomas Mann, nagyon nagy megértéssel egyébként. Mindig olyan emberekre irányultak az érzelmei, akik visszautasították, mi többől ilyen nevetséges Don Quixote-nak tartották, csúfot üztek belőle. Tehát ő nem pontosan tudta, hogy valóban egy nagyon furcsa manó lehetett, és nem az az emberekhez fordult, akitől bármilyen legalább megértést vagy tiszteletet kaphatott volna, és ez a kigunyoltatás tette valószínűleg az, hogy ennyire acsarkodóvá, amelyet nyilván a politikai és a világpolitikai körülményeken vezetett le, meg hát az ellenfelein, mint azt tudjuk, de ő a szerelmét költői tisztaságnak, a szent szépség hódolatának és magasabb rendűnek érezte, és Thomas Mann hozzáteszi, pedig korán sem az, már hogy nem magasabb rendű. Ez is szerelem, mint minden más, csak éppen, legalábbis abban a korban, a beteljesült boldogságnak sokkal kevesebb esélyével. Ez nagyon fontos, az, hogy egy szerelmében állandóan csalódó ember írja ezt a verset, és még szeretnék az eszére hivatkozni, azt is írja, hogy azért választotta ezeket a versformákat, a Pindaroszi ódát, a Perzsa gázelt, vagy a reneszánsz szonettet, mert ezek a műfajok ismerték a fiú szerelmet. Gyakori volt benne egy gyönyörű, szép fiatal fiú dicsérete, és irodalmilag igazolták. Azzal, hogy Pláten ezeket a formákat átvette, és bámulatos tökélyre fejlesztette, és megújította, tulajdonképpen a versek tárgya, érzelmi tartalma is, mint egy átvételnek minősült, tehát olyan, mint egy szerepjáték, vagy legalábbis egy ilyen archaizáló közhelynek, személytelennek tetszhetett, és ezzel a külvilág számára elfogadhatóvá vált. Tehát azt mondja, hogy a költői műfajok kiválasztását, ez, hogy ezeket, ez nem rejtőzködés nála, nem gyávaság, ahogy azt Heine egyébként feltételezi Platonról, hanem éppen az, hogy művészet pszichológiai szempontból az ő eroszával rokon, egyrészt az eroszával, másrészt azzal a költői eszménnyel, amelyet ő a görögségről és általában a klasszikus nagy művészetről táplál. Thomas Mann idézi Nietzsét, aki azt mondja, hogy az ember szexualitásának foka és fajtája szellemiségének legfelső csúcsaiig elér. Tehát értsük ezen azt, hogy a műfajválasztásig, a beszédmódig, a hangig és a formálásig elér. Ettől nem tekinthetünk el, amikor ezt a verset elemezzük, mert olyan mély fájdalom, tulajdonképpen szerintem egyfajta mély depressziónak a leírása ez a vers. Az a szinte bénult, halálvágyó állapot, amelyben az ember nem akar meghalni, és mégis úgy érzik, hogy minden pillanatban el kell múlnia. Ez a három egyenként ötsoros szakaszban álló ABABA rímsorú vers, amelyben sorismétlés is van, mégpedig úgy, hogy mindig az első sort megismétli az ötödikben, minden szakaszban, és a vers végén, ahogy mondjuk penultimának mondanám, az utolsó előtti sor megismétli a kezdősort. És ez, ahogy összefonódik, és ez egyfajta ringást eredményez, tehát ennek a végtelen ringása egyáltalán nincs összhang, a teljes ellentétben áll mindazzal, amit a vers mond, ezt a mélységes, mondjuk így, megszűnés vágyat, és a szépségnek ezt a csodálatát. Na most azért hozzá kell tennünk, hogy ez valóban nem csak szerelmi vers. Tehát az, hogy ki a szépet szemtől szembe látta, életét már halálba vetette, nem való a föld szolgálatára, mégis reszket, ha közel a veszte. A szépet az valóban a szépség megpillantása. Tehát gondolom, hogy sokan vannak, akik nagyon sokszor átélték egy kép, egy épület, egy festmény, egy szobor előtt, egy emberi arc szépsége látán, egy tájban. Tehát nagyon sokféle szépsége. Azt, hogy nem csak beleborzong az ember, hanem azt, hogy az ember lényét teljesen felforgatja, és soha többet nem felejtjük el. Magunkkal visszük, és valamiképpen megváltoztat. Természetesen a végzetes, a Tristánra és Izoldára nem véletlenül viseli ezt a címet. Jellemző szerelemnek is ez a tulajdonsága, de a kettő hasonlít, és ennek a bizonyítására Csaba talált egy Flaubert levelet, amelyet Georges Sandnak írt 1876 tavaszán, és azt kérdezi, hogy a regényírók miért nem a szépség megteremtését tűzik ki céljukul, miért próbálják a valóságot tükröztetni, meg a társadalmi kérdéseket, a politikai igazságokat, anélkül, hogy a szépség eszményeinek megfelelnek. Ezt felolvasom ezt a részletet, mert csodálatos.
Ebből elsősorban Zola és Léon Dodi, meg a naturalizmus
akik egyébként
harcol.
A barátai voltak, persze, és nagyra becsülte őket, igen. Íróként.
Tehát de kérdezi, hogy kit érdekel ma már a szépség, Le Beau-t, kit érdekel a Le Beau-t, a Dodi-sérletja?
Azt mondja, de egyik sem, vagyis Dodi és Zola, törődik mindenek előtt azzal, ami számomra a művészet célja, nevezetesen a szépséggel. Emlékszem, és ezt akartam, milyen szívdobogást kaptam, és milyen heves gyönyört éreztem, amikor megpillantottam az Akropolisz egyik falát, egy tökéletesen kopár falat, amely baloldalt látható, ha a Propüleák felé közeledünk. Nos, kérdeztem magamtól. Vajon egy könyv, függetlenül attól, hogy mit mond, előidézheti-e ugyanezt a hatást? Nincs az összeillesztés pontosságában, az elemek ritkaságában, a felület csiszoltságában, az egésznek az összhangjában olyan lényeges erény, egyfajta isteni erő, valami olyan örök dolog, mint egy alapelv. Úgy beszélek, mint egy platonikus, írja Flaubert. És nem szeretném eltitkolni azt, hogy hát nyilván ez a szemlélet áll hozzánk közel, ami a művészetet illeti, tehát, hogy léteznie kell valaminek egy nagy műben, egy versben, egy szoborban, valaminek, ami ezzel a felforgató és bensőségesen hatalmas hatással rendelkezik. A második réteg a szépség a rossz világa, de ezt mondja.
Én most már azt hiszem, hogy menjünk tovább a Wagnernek a szépernőre. Ez csodálatos, ez a vers, ez elsősorban természetesen az erotikus mondani valójával, a szépség és a fájdalom közötti összefüggésekkel hatott nagyon sokáig, de a kérdés az, és ezt fel kellett tenni, most így újraolvasgattuk ezt a verset, hogy miben áll a hatása, miben éri el azért még ma is a nagysága miben állt, hogyan tudta megőrizni 2013-ban. És én azt gondoltam, hogy voltaképpen az lehet ennek a hatásmechanizmusnak a titka, hogy ez a vers nem csak az előbbiekről szól, hanem általában az emberi egzisztencia egyik nagy alapfeszültségéről, nevezetesen a valamilyen nagyobb, kisebb, nagyobb, de fontos célok iránt való törekedés és a belső elégtelenségnek, a belső esendőségnek a nagy ellentmondásáról, azt hiszem. Tehát ilyen értelemben ez a Schönheit fogalom, ami itt a vers centrumában áll, ez helyettesíthető mással is az én olvasatomban, legalábbis azt hiszem, hogy az ember minél idősebb lesz, annál inkább hajlandó arra, hogy ezeket a dolgokat helyettesítse és más tartalmakkal is megtöltse. Valamilyen értelemben az előbb említett depresszió, ha Zsófi azt mondja, hogy ez a vers a depresszió leírása bizonyos értelemben, vagy lehet úgy is fel lehet megfogni.
Az ember feletti fájdalomról szól, amelyet a gyönyörűség és a veszteség egy időben okoz.
Igen, tehát ez az elérés, a nagy cél elérésének a közelében keletkező csalódásnak, vagy az el nem érésben levő részleges lelkesedésnek a monumentuma, azt hiszem.
Hogy ami felpörget, az egyben ki is lobbant, hogy igen. A nagy dolgok felizzítanak, és egyben el is égetnek. Na, hát ez kapcsolja össze a verseinket, a három mai három verseinket.
És akkor most egy zenei.
Igen, sokféle Tristan feldolgozás van. Wagner Tristan és Izolda című operájának a nyitányából hoztam el Arturo Toscanini vezényletével egy 1944-es felvételt, amelyet a New Yorki Filharmóniai Társaság zenekarával adott elő. Hallgassunk meg belőle egy rövid részletet, olyan 2-3 percet. Thank you.
versünk, Szép Ernő Margit sziget című verse. Ez egy viszonylag korai Szép Ernő vers. Szép Ernő költészetének az ívéről az embernek nem mindig van nagyon pontos tanulmása. Mindenesetre azt lehet mondani róla, hogy az lényegében Adival együtt indult a Nyugat 90-ben. Az első fontos kötete 1912-ben jelent meg, énekeskönyv címen, és ezt rögtön a jelentős pályatársak, költőpályatársak recenzálták, vették észre. Babics Mihály írt például az énekeskönyv című kötetről a Nyugatban, de Kosztolányi Ügyen csak ír róla, és a következő kötetre pedig 1917-ben az Emlék című, arról pedig Tóth Árpád írt egy hosszú elemzést a Nyugatban. Ebből az Emlék című kötetből származik egyébként a Margit sziget című vers. A pályáról, csak a költői pályáról talán csak annyit mondanék még, hogy nagyon érdekes, hogy viszonylag korán befejezi az úgynevezett komoly versírást. Lengyel Balázs egyik tanulmányában azt mondja, hogy furcsa módon Tóth Árpád halálával 1928-ban véget is ér költői pályája. Utána a hagyatékból ugye nagyon fontos, nagyszerű verseket adtak még ki az utódok, kb. 30-40 oldalnyi anyagot, de 53-ban bekövetkezett halálái, hogy úgy mondjam, költői megújulása a nyilvánosság előtt nem történt meg. Az első komoly reakciók, tehát Babics például a recenziójában Tóth Ernő gyöngéd, gyámoltalanságáról beszél. Kosztolányi, aki a szegény... Nem, Kosztolányi a másik, aki ír Szép Ernő kötetéről, pedig aki ugye a Szegény kisgyermek panaszai című kötetével és egyebekkel bizonyította, hogy rokon lélek Szép Ernővel. Szép Ernő előkelő érzelmeiről ír, és kalandos kétségbeeséséről, és hát általában nagyon megindító, azt írja, hogy szívét gyakran viszi az Orfeumokba. Tehát, hogy így mondjam, a dalok világában is nagyon talpra esett, és megtalálja a számítással. De nagy szeretettel írnak róla. Kosztolányi ugyan szokatlan módon ugye háromszor írt róla, és
nagy elismeréssel. Nagy költőnek tartja.
Persze szokatlanul Kosztolányihoz képest az a hang, hogy azt mondja neki például, hogy hát kicsit a szecessziós habot le kéne venni a bizonyos versekről, és verses kötetekről, tehát a valahogy idézi az anyjáról, írja például, hogy a drága, drága, édes, kedves anyám helyett esetleg azt lehetne csak írni, hogy anyám. Hasonlja Kosztolányi. De mondjuk ezeknek az embereknek a nagyszerűségére az is jellemző, hogy halálok itt barátok tudtak maradni ilyen megérzések ellenére. Egy-két szóban talán nem mindenki tudja, tényleg az életpályáját. Tudnék, Szép Ernőről nem nagyon jelent meg könyv. 2007-ben egy Vida Lajos nevű ember írt, Debrecenben jelent meg a könyv, de senki még a madár sem látta.
Lengyel Balázs írt róla nagyon szép eszét.
Igen, áttekintő egész élmény.
Tehát Szép Ernő érzelmességéről éppen azt mondja, hogy az együttérzés olyan egyetemes benne, hogy túlárad az erkölcsi korlátokon. Ez nagyon érdekes. Tehát azt, hogy az ellenfelet vagy az ellenség iránt is együttérzést érez, egészen a tárgyakig. Az életútját, az, nem tudom, említette, de vagy elkerült a figyelmem, hogy Tandori Dezső adott ki könyvet, és ő nagyon gyakran emlegeti Szép Ernőt, de az ő tanulmánya az nagyon szép tanulságtétele annak, hogy ő mennyire szereti, de Szép Ernőről kevésbé tudunk megeleget.
Sokat Tandoriról is egy picit.
Az életútja szerintem ma már alig ismert. 1884-ben született Huston, aki a vándortanító volt, és bejárta az országot. Szép Ernő Hajdúszoboszlón, Debrecenben, majd mezőtúron tanult, nem tett érettségit. Budapestre, hát nagyon korán kiderült, hogy nagyszerűen versel, és remek tárcanovellákat ír, ez a két fő műfaja. És Budapestre jön, és először élclapokba ír, sanzonokat, kuplékat, orfeumi dalokat szerez, és ahogy Kosztolányi mondtad, hogy megjegyezte az Orfeumokban, vitte a szívét, de valóban ő maga is fellépett kisebb színpadokon, és elénekelte a kuplét.
Szépen ő mindig viszi magát, ez egy csodálatos vonása, ő a csüngő karjait is viszi, a szívét is viszi, a szemét is, ezt a két nedves csigát, ezt is viszi. Szóval az ember olvassa a verseit, és a csodálatos humor, és...
És önirónia lengi be ezeket az írásokat, így van. Nagy tisztelője volt a női nemnek, de sosem nősült meg. 33 évig élt egy Margit-szigeti szállodában, ugyanott, ahol Krúdy és Molnár Ferenc is. 1944-ben lakoltatták ki, ezt mindjárt elmondom. Kezdettől fogva a Nyugat munkatársa volt, az eslapoknak dolgozott, és indulásától fogva az újság munkatársa 25-től, de előtte még 2 évet Bécsben tölt emigrációban, 20-as évek elején. Tehát a regényeire emlékeztetnék a Dali-Dali-Dal, a Lila Árvát, a Natália, az nem olyan rég jelent meg hagyatékból, és néhány sikeres színdarabot is írt, a Patikát, a Vőlegényt, a Lila Árkácot, ebből annak idején nagy sikerű film is készült.
Kettő.
A 44, 33 év után kiköltöztették a Margit-szigetről, a zsidó törvények és a háború kitörése alapjaiban megváltoztatta az életét, és tulajdonképpen derékba törte. Csillagos Védházba költözött, a Pozsonyi úton lakott, és október 20-án a 44-ben a Nyilasok munkaszolgálatra hurcolták. Szerencsére november elejéig kiszabadult.
Hát ez az Emberszak című
regényében írta meg, de a Rákosi korszakban és az 50-es években egy szegényen és egy élőhalott, ugye híres, elhíresült, hát bombóként forog az, hogy úgy mutatkozott be, hogy szép Ernő voltam. 53-ban halt meg, a Liszt Ferenc téli házon egy emléktábla jelzi azt, hogy ennek a lakója volt. Húga később drámaírói díjat alapította a nevére, de úgy érzem, úgy érezzük, hogy valóban nem kapja meg azt az elismerést és figyelmet, amely ez a költői és prózai életmű megérdemelne. Hallgassuk meg a verset.
Ma délután magamban a hotel előtt ültem, regényi az ember, és mellemre bukott fejjel olvastam és olvastam, és a könyv világos lapján vadgesztenye levélnek árnyékra mozgott lassan. Egyszer csak észrevettem, hogy szemeim nem járnak, csak néznek moccanatlan a könyvbe, és nem látom a sorban a betűt. Nem tudom, mit olvastam. És mélységes suhajjal felcsúptam a könyvből, és a mutató ujjam a két lap közé dugtam, és a bal kezem lehullott, és lassan hintált a könyvem, és lábam keresztbe tettem. És széjjel néztem, s láttam, hogy előttem a fűvön egy fekete rigó jár, s mindig viccelt fejével. És a mezőnek szélén a virágágy szívében a piros tulipánok úgy égnek, mint a lángok a lázadt napsütésben. S messzebb két néma ember kaszál a hosszú fűben, egyformán jár a karjuk, és a Dunán mögöttük fényes fehér hajó tűnt. Egy-egy síp volt, még egyet, és a síp visszhangja elmúlt, és a partkocsi útján sötét hintól futott el, úr, asszony ültek benne, és kék volt az ég fölöttük, oly kék volt, nem tudom, kék. ültem, hallgattam, néztem, és az jutott eszembe, hogy egyszer meghalok majd, s többé soha sem élek.
Igen, hát látjuk, hogy ez a vers volt egyébként egyetlen mondat, a végén van egy pont, de egyetlen karcsú formában, anakreoni formában megfogalmazott mondat, tehát negyedfeles jambusti, tá-ti-tá-ti-tá-tá ritmusban megfogalmazott. Ritmusban megfogalmazott mondat. Azon, abban a verstípusban tartozik, amelyek a magyar irodalomban hát számtalan, milyen lehet említhetni ezeknek a verseknek, amelyek egy epikai, epikus magtöré építik a mondandóikat. Az egyik leghíresebb formája ennek, mondjuk Petőfinek a Tiszánál című verse, de hát később a 20. században mondjuk például Kosztolá, a legnagyszerűbb példája ennek például Kosztolányinak a hajnali részegsége, vagy József Attila levegőtje, vagy mások. Én így ésnek, ha nem menekülhetszét is megemlítettem, de azt csak...
Vagy Baudelaire, Albatrosz.
Természetesen világirodalomban is vannak ilyenek. Baudelaire, Albatrosz verse például, vagy éppen Baudelairenek egy nagy című híres verse, vagy más. A Szépernő versben rögtön az elején ugye látjuk, hogy kvázi egy mintha egy távozó, egy távolodó kameramozgással, ugyancsak a szemről beszéltünk ugye az elején, ülök itt magammal és nézem a tanulásom a regényt, egyik tárcájában azt írja, hogy üresek számomra már a könyvek, itt is valami ilyen élményből indul ki a vers, és ahogy látja, nézi maga körül egyre távolodó figyelemmel az eseményeket, az apró kisebb eseményeket, úgy jut el a versnek az utolsó két sorához, az ember nem is gondolja nagyon hosszan, hogy vajon ez hova fog kilukadni ez az egész felsorolás. Az eleje minden esetre egy furcsa idegenség érzetet kelt az emberben. Ugye maga a Margit-sziget szó, azt tudjuk, hogy...
És a hotel
szó, igen. Tehát ma tudjuk, hogy a Margit-szigeten hárman laknak. De hát akkor nem hárman laktak, hanem csak írókból lakott legalább 8 és fél ott. Nem csak az előbb említett három, hanem hát mások is. Akik amíg ki nem tették onnan őket, például Krúdi Gyulát kitették Óbudára, ahol aztán hát szegény nem tudta fizetni a villanyszámláját. Tehát mindesetre a Margit-sziget cím és a hotel kifejezés az egyben azt jelzi az ember, ha belehallgat ezekben a sorokban, hogy otthon is van, meg nincs is ez az ember. Hát a Margit-szigeten lakni az egy különös furcsa életforma 33 éven át, és a hotel szó, mondom, az igen csak ezt a bizonyos átmeneti ideiglenes, ám bár mégis Szépernőnél egy kis fél otthonosságot sugalló kifejezés.
Szeretett ott lakni, mert az ember szakban a Pozsonyi úti ház tetőteraszáról állandóan a zöld Margit szigetet nézi, és hogy milyen elképzelhetetlen, hogy nemrég még ott lakhatott. Rendkívül szerette és nagyon vágyott, hisz otthon érezte ott magát. Bocsánat, ez csak egy kis közvetítés.
Ennyit akartam mondani, tehát ez a henyélő, ahogy ő fejezteti, a henyélő szív, ez a Szépernő szíve, ez a henyélő szív, ahogy a botjával, a sétabotjával, a sétapárcájával megvakarja néha a földet, meg megrázza a bokrok szélét, meg keres itt-ott valamit, megbök valamit, vagy leül egy padra, és a pad körül egészen hihetetlen dolgokat tud felfedezni a legkisebb, legapróbb dolgokban.
De ez nagyon érdekes, hogy hogyan rakja fel a verset. Két dologra szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik az, hogy amit Csaba már mondott, hogy egyfajta körözéssel, tehát ez a ringatózó, ez a ma délután magamban a hotel előtt ültem, ez a titáti, tulajdonképpen ez az észrevehetetlen hullámzás a vers alatt, ez olyan, mint a csónak alatt a víz. A másik az, hogy ugyanakkor egészen halkan kezdi, egészen apró tárgyakkal először, egy árnyék, kotvető vadgesztenye levél, egy rigó, arrébb a fellángoló, milyen érdekes, hogy ebben a zöld-fehér látványban a piros, az égő tulipánok mennyire megjelennek a versben, hogy ugye, hogy milyen módon kelt egy vers színhatást, ezt erre soha nem is gondolunk, pedig csak szavakról van szó. Épp úgy, ahogy egy festménnyel nem gondoljuk el, hogy végül is egy gászon és rajta valamennyi festék, és mégis mekkora perspektívát tud adni. Itt meg ez fordítva, szavak vannak, és mégis azonnal látunk valami kék, zöld, fehér villódzásban egy lángoló vöröset. Hogy, és lassan-lassan építi föl, jut el a két némán kaszáló emberig a hosszú fűben, ilyen csodálatos, nagyon egyszerű jelzős szerkezet, de mégis, hogy nem magas fű, nem, hanem hosszú fűben, ahogy kaszálnak, és végig a hintóban elsuhanó a hajó, és a hintóban elsuhanó, mintha egyre több ember, egyre több figura, és egyre tágabb, egy kicsit olyan, mintha emlékeznek rá, Ravel bolerója ez a tam, ahogy bővül, és csak a hangszereléssel egyre több hangszert kapcsol be ebbe a dobogó, ringatozó folyamatba. Nagyon érdekes, hogy ahogy elgondolkodik ezen a páron, hogy kék, bocsánat, hogy szeretném pontosan mondani, úr asszony, sötét hintó futott el, úr asszony ültek benne, s kék volt az ég fölöttük, oly kék volt, nem tudom, kék. Most a kék az, itt szinte, mintha restel, miért is láttam az eget annyira kéknek fölöttük, de nem lehet nem arra gondolni, mert itt ez a két szín van kiemelve, a tulipánok lángoló, lobogó vöröse, és ez a kék. Ugye a kék, a boldogság kék madara, ez a erős boldogság szimbólum. És erre csak szerettem volna idézni Montesquieu-t, aki azt írja egy aforizmájában, hogy könnyű volna egyszerűen csak boldognak lenni, de mi boldogabbak szeretnénk lenni másoknál. És ez mindig nehéz, mert a többieket boldogabbnak hisszük, mint amin ők valójában. És ez ebben benne van, ahogyan az az úr asszony biztosan nagyon boldog, kék az ég felettük, ugye? De én hát ő nem is tud. Ez mind a magányára és az itt létére emlékeztet valamire, ami visszafordíthatatlan. És szeretnék azért még valamire emlékeztetni. Általában például József Attila zenéből indulok. Bachnál nagyon gyakori az, hogy a kontrapunktikus és a harmonikus szerkesztés egybeesik egy műben. Tehát egy ilyen kettős rács alakul ki. Vagy különféle ilyen zenei szerkezeteket ismerünk. Verselésben ez általában mondjuk egy nyugat-európai forma és egy népiesnek az egybeesése. Tehát ugye egy verset mindkét forma szerint lehet ritmizálni. Ez egy különös feszültség, egy különös rács egy szövegben. Itt ebben a versben egy egészen másfajta egybeesés van. Ez a vers, ez elolvasható prózában. Ez egyszerre vers, egy ilyen ringató, csodálatos anakreóni, és egy egyszerű, igazi, szépen nő tárca. És furcsa módon itt a próza és a vers rácsa adja azt a feszültséget, amit egyébként két versforma rács szokott adni. És ennek van még egy könyv. Egy kicsit olvasom, hogy lássák, ma délután magamban a hotel előtt ültem, regénnyel az ölembe, és mellemre bukott fejjel olvastam, és a könyv világos lapján vadgesztenye levélnek árnyéka mozgott lassan. Egyszer csak észrevettem, hogy szemeim nem járnak, csak néznek moccanatlan a könyve, és nem látom a sorban a betűket, és nem tudom, mit olvastam.
Ilyenből a
verset. Igen. De így is el lehet olvasni ezt. De ez figyelmeztet még egy dologra. Ez természetesen vers, hiszen azért, hogyha versszerűen olvassuk, normálisan mondjuk így, hogy ma délután magamban a hotel előtt ültem, tudnélik nem mindegy, hogy hol szakítja meg a sort, ugye, a versben. Ez adja ezt a ringatózót, és belöki az embert a versritmusba az olvasással. A vers az egy irányított olvasás a hosszúsággal és a jelekkel. Ezzel azért arra is emlékeztet legalábbis engem, hogy a tárgyak ugyanolyan finoman és gondosan vannak megírva és kimúlva, mint egy-egy vers. erre fölhívom a figyelmet, mert nagyon érdekes, bármelyik tárcát, nem azt mondom, hogy lehet őket versként olvasni, de vers tömörségűek, nagyon szép a szóválasztások, a felépítésük, az igenis tartalmaz ilyenfajta tömörséget. De hát akkor...
Ha nem volna 8 óra 47-ről, nagyon sokat tudnánk erről mondani. De akkor sok két sorról azért még egy perc.
Igen, mondja. Bocsánat.
Az furcsa, hogy végső soron tényleg oda jutott, tudod, azt mondja, hogy...
Tehát megy ez a Ravelli haladás, és egyszer
az
csak
ümögés,
az előzményekből nem következik az utolsó két sor, de azt mondja.
És az jutott eszembe, hogy egyszer meghalok majd, és többé soha sem élek. Hát ez furcsa. Mi az, hogy meghalok? Hát persze, hogy meg... Hát Babics Mihály is azt mondja, hogy jaj, meg kell halni, meg kell halni. Mindenkinek meg kell halni. De és ő ezzel nem elégszik meg, hogy egyszer meg kell halni, hanem azt is hozzáteszik kvázi fokozásként ehhez az alapérzethez, és ezért olyan csodálatos ez a verszárva, hogy soha sem élek, és többé soha sem élek. De nem csak azt teszi hozzá, hogy meghalom, és az azt fogja jelenteni, hogy már nem fogok élni többé, hanem még hozzáteszi azt, kvázi harmadik szint, hogy sohasem. Sohasem, miért még, ha még élhet? Tehát többé sohasem élek. Ez azt, mintha azt jelent, sok értelmet adhatjuk ennek a sornak, ha frissek vagyunk. Tehát például gondolhatnánk arra, hogy esetleg ezzel azt akarja mondani, hogy nem hisz a túlvilágban, vagy nem hisz a lélek feltámadásában, vagy valamiben.
Nem, de azt is, hogy a világ milyen gyönyörű, és milyen igen. Kár, hogy akkor már nem leszek itt. Tehát anélkül, hogy ezt mondaná, ezt mondja. Tehát, hogy lehet azzal, hogy sajnos nem fogok élni azt mondani, hogy itt most nagyon magányos vagyok, és a világ nélkülem is folyik, és kaszálnak, és utaznak, és boldogak, és...
Tehát eddig is azt mondta, hogy jó, hát
én... De mégis nagy kár, hogy soha többé nem fogok élni. Ez az ellentmondás az, ami csodálatos.
Megindokolja ezt a boldog-boldogtalanságot a hosszú felvezetésben, hogy jó, de azért még élek. Alig élek, ugye, mert nem én vagyok az uraimtóban, például, vagy egyedek. De itt a végén az, hogy sohasem élek ez, mintha azt jelenteni, eszembe jutott a Karl Kraussnak egy mondását, aki azt mondta, hogy man lebt nicht einmal, einmal. Tehát az ember egyszer sem
él. Még egyszer sem él.
Egyszer sem élünk a Földön. Szóval csak azt akartam mondani, így 8 óra 50-kor, hogy ez egy nagyon megrázó zárlata.
Szépen, igen, és akkor most felviduljunk föl. Elhoztam egy olyan zenét, amelynek a szövegét írt a szépernő, egy kuplét. Hetényi Heidelberg Albert írta, és Itzés Tamás énekli.
Est a kávéházak városa, ezt a frázist hallották már nem, de kávéházak városa, biznesz, kávéházi ember vagyok benne. Én vagyok a kávéházi ember, egy feketét s kapucíne vendem. Van már bennem egy fekete tenger. Én vagyok a kávéházi. Én vagyok a kávéházi ember. Világkubor Emkelino, mi bennedek él a pesti nő, a keresztényi úgy, mint a zsidó. Benne vagyok bezárva éjjárva, eledelem szivar újság két tojás pohárba. S kávé abbal nekem egyéb nem kell. Én vagyok a kávéházi, kávéházi. Én vagyok a kávéházi ember. Nyáron csak a Balaton előtt ülök, s az kondóban megyek télen. S ha a magyar világot unom, a New Yorkba vándorra kikérem. S ha ne talán csókra kapok güztös évek orrába, megtalálom a francéba, avagy a zavarraba. Jóban vagyok ott a nőnemben. Én vagyok a kávéházi kávéházi. Én vagyok a kávéházi ember. Társaság a kávéházban van, ismerek ott ügynököt és várót. Ott olvasom én el a napot, feleségem a magyar Figaro. Az asszony a gyerekeket megszülni ott szokta, ott a tejet, mint a gyerek szalmazáron szokta. Itt meg akkuta engem egyszer. Én vagyok a kávéházi kávéházi. Én vagyok a kávéházi ember.
Akkor folytatjuk. Ugye?
Igen.
A harmadik versen egy kortárs költő G. István Lászlónak a verse. Azt hiszem, hogy kicsit félrevezettük a közösséget, nem ezt a verset jelöltük meg.
Nem, a címadó verset.
A Választó víz kötet címadó verset szemeltük ki eredetileg, de aztán valahogy úgy gondoltuk, hogy a kötet harmadik ciklusát alkotó nap, úgynevezett nap monológok egyikét fogjuk nagyító alá venni. Miután G. István Lászlót talán nem mindenki ismeri, az életpályáját talán pár szót mondanánk róla. 1972-ben született, édesapja Géher István költő, műfordító és jelentős irodalomtörténész, akinek Shakespeare olvasókönyvét nyilván nemzedékek forgatták haszonnak az egyéb művelet és tanulmányait is. G. István László magyar-angol szakon szerzett diplomát 1997-ben az ELTE-n. Jelenleg a Tóri Ferenc Gimnáziumban tanít magyar irodalmat. Már nem. Vigyázzunk kell, mert élő költő, aki itt költött, hiszen minden második mondatunkat módosítani tudná. De ez jól hangzik, így, hogy a Tóri Ferenc Gimnáziumban tanít.
De a Károlyi?
De a Károlyin ott továbbra is azt hiszem,
angol
irodalmat, az összehasonló irodalmat elszéken oktat. Verset publikált, esszéket és műfordítás kötete is van. Első kötete 22 éves korában, ha jól számolom, 1994-ben jelent meg, Öt ajtón át címmel. Azóta 8 verses kötetet adott ki, és a munkásságát eddig több komoly díjjal is jutalmazta a környezet.
A szakma.
A szakma. A Füstmilán díjjal és József Attila díjjal jutalmazták.
Sok más mellett.
Sok más mellett. G. István László költészetéről általában nagyon durván azt mondhatjuk, hogy eléggé hermetikus költészet, eléggé nehezen megközelíthető, nem feltétlenül első olvasásra feltárulkozó líra, nagyon enigmatikus, zárkózott alkat, és megértéséhez valóban az embernek 32 fogára és összes hajszálára szükség van, legalábbis, hogy olyan értelmet tulajdonítson a szövegeknek, amelyek azzal valamennyire is adekváltok. Legalábbis mi a birkózási folyamatban erre a megállapításra jutottunk.
Igen, de azért tett hozzá, hogy rendkívül nagy tudású, nagyon míves költészet, ez csak...
Természetes, igen.
Rendkívül kifinomult költészet.
Igen.
Nyugodtan azt mondta Csaba, miközben dolgoztunk ennek az esnek az előkészítésén, nyugodtan írhatta kommentárokat a verseihez, mint Eliott. Így van, ezek igen. Nem rossz előzmények.
A verseinek a szövete, legalábbis ami ezeket a napmonológokat illeti például, nem lineális építkezésű, ahogy mondjuk egy ilyen szépernő vers, tehát ahol az ember érzi a vonal kifejlődését, és egyről kettőre, kettőre, háromra lép, hanem egy bizonyos belső szenvedés és látomás történet mentén rakódnak föl a sorok, és ezeknek a vonatkozási hálójából, illetve a verseknek az egymásra utaló vonatkozó hálórendszeréből fejti ki az ember az általános, hogy mondjam, teorémát, ami ezek a verseknek mögött áll.
Szóval azt mindenképpen el kell mondani, hogy ennek a költészetnek a filozófiai, a transzcendens és a világ egészre vonatkozó kijelentései és jelentős és a legfontosabb. Tehát az az érdekes, az a vonatkozási rendszer, amelyben a költő és a világ egész áll. Egy nagyon sok elemzés született erről vagy több elemzés született erről a kötetről. Az egyik, amely azt hiszem a szerzőt is közel áll, de amely rendkívül alaposnak és nagyon értőnek találtunk, az Újlaki Csilla írása, amely Győri Mihályban jelent meg, és felolvasnék belőle egy rövid részletet, mert nagyon fontos dolgot mond el erről a kötetről. G. István László költészetéből nem az Édenből kiűzött, hanem az Édenben felejtett, vagy arra ítéltetett társ nélküli, romlott, homályos emlékezetű, magányos ember, tér és idő nélküli hiába valósága, idegenség élménye, szorongása válik meghatározóvá. Másút, hogy G. István László költészetének alapmetaforái a művészet nagy világalkotó szimbólumai, a fény és az árnyék, a nap és a hold, az ég és a föld, a kert, a híd és a folyó. Hozzátehetjük, hogy ezek a szimbólumok más elemekkel együtt egyben a teológia, vagy ha úgy tetszik, az alkímia fontos szimbólumai és toposzai. A létállításai elemeit ezek köré, a szimbólumok köré építve mondja el, és az egyes versek a szorongásos létállapotról mutatott egész látomásokká emeli. Tehát ilyen nagy erejű szimbólumok nélkül ez szinte lehetetlen lenne. A látomás egyes elemei nem logikusan következnek egymásból ebben a költészetben, azt mindjárt meghallják ebben a versben, hanem egy saját szenvedéstörténet logikája mentén szerveződnek, úgy érezzük. Persze minden állítás, minden megközelítés esetleges, tehát ez másképp is fölfogható. Ez löki a szerzőt afelé, hogy a hagyományos megközelítési módokat félrelökje, és szokatlan, olykor bizarr nézőpontokat válasszon. Nagyon pontosan szemléltetik ezt a napmonológok, ez a kötet harmadik nagy versciklusa, amely egészen szokatlan módon egy égites monológiai. Persze nem csak egy égi testé, de hát mindenképpen az, mint alapszituáció, mindenképp a napra és a nap helyzetére és tulajdonságaira épül. Hallgassuk meg a verset.
19. nap monológ. Voltam Isten, nem lettem tőle boldog. Ennyi hasztalan imád hallgatni fárasztó, olykor ímeítő, hogy szemébe nézel annak, aki fényhozót lát benned, sárga növesztőnek hív, nappali egyszerűnek, halottnak hisz, aki kőkoporsóban forog az égen, éget belőle, a be nem végzett élet utólagos szerelme. Csak az elszalasztás kínudvarában lobbanhat akkorát az ég, hogy gabonát érlelő meleg sugárzik örökké benne tűz, máshogy nem éghet egyik örön át. Mekkora marhaság, hogy mennyi üresség érik fényre bennem, micsoda vákumot kell szemem helyett viselnem, mikor választalan hagyok minden imát, az csak én tudom, meg aki nem látott, és fényt nem érez, mert sose lát.
Hát igen, ez egy furcsa szöveg a nap részéről, hogy így mondjam. A Rígatörténetben azt szoktuk meg, hogy Eknától óta, egészen nemes megelmesik bezárólag, hogy a napot általában, mint a, hogy mondjam, az élet forrását kimeríthetetlen energiatömege, valami imádandót, magasztalandót fogja fel az ember, és fordul hozzá térden állva. Ez a szemléletmód évezredek óta volt érvényben a Lira történetében. Mondom egészen Szent Ferenc naphimnuszán át, mondjuk említhetnénk Berzsenyi fohászkodását, ami egy bizonyos értelemben naphimnuszként is értelmezhető. Talán emlékeznek el az első, híres első szakaszára, hogy Isten, kit a bölcs láng esze fel, de miért csak titkonéző elke, ohajtva sem, rövid óval, ohajtva sem, léted világít, mint az égő nap, nagy ember, a szemünk vele nem tekintett. Szóval ez volt egészen, mondom, Nemes Nagy Ágnes napforduló köteteinek, az Eknától citusig az alapbeállítottság az embernek. Na most itt ebben a versben...
Valami inkommenzurábilis, tehát valami összemérhetetlennek a...
Itt ebben a versben úgy éreztem én is, és talán te is, hogy a mondjuk így a nap trónfosztásáról van szó egy bizonyos értelemben, tehát olyan értelemben, hogy ebben a 29 nap monológban a napot, ezt a hatalmas égi testet, mintha saját, ugye itt nem
pályájának
tudom, saját pályájának, nem tudom, kőkoporsót említem?
Körkoporsó
van a szövegben, mindig kőkoporsót hallom. Tehát saját pályájának a fogjaként látjuk, aki állandó izzásra van ítélve, unalmasan, és hát a versek tanúsága szerint hát kvázi unalomban tölti ki sorsszabta hivatását. Súlyos ellentét feszül
az ember... Vagy szenvedésben, mert azért
szenvedés,
ez nem csak
igen. Súlyos ellentét feszül a feleslegesnek érzett keringés miatti rossz közérzete, ahogy a nap beszél, és a felé áradó csodálat és rajongás között. A magány, a szabályosság és a kényszerű izzás, az égni kárhozat negatív naptapasztalata jelenik meg a versekben. Egy másik naphimnuszban azt mondja a költő, hogy égen járni barátaim pocsék, mondja a ötödik napmonológban. Na most azért nyilván, tehát mindjárt elkezdjük a verset konkrétan elemezni, ahogy legalábbis ráadhatod, de mindenképpen... Mindenképpen nincs mikrofon?
Nem az a pohaklóban, a melegtől elolvad.
Nem, nyugodtan, beszélj csak, nyugodtan.
Lehet, hogy a szellem napsugára fellázott. Szóval ezzel az alap eszmével az embernek meg kell barátkoznia, illetve azonosulnia kell, és így tudja ezeket a verseket nyilván mélyebben befogadni.
Igen, hozzá kell gondolni ehhez azért azt, hogy minden teológiai, természeti és vagy alkimiai meggondolás ellenére és mellett azért a nap itt az individuum megfelelője, mert azért azt ne felejtsük el, hogy a költészeti hagyomány azt tartalmazza, hogy vagyok, mint minden ember fenség, éjszak fog titok idegenség, lidérces messze fény, vagy vagyok bolygó akár, ugye? Tehát azért költészetben semmi sincs önmagáért, nem természetköltészetről van itt szó természetesen, hanem minden ember egy-egy magányos bolygó, minden ember egy-egy koordináta, rendszer, világító középpontja, mozgatója, tehát ilyen értelemben kell azért. És ezekben a napmonológokban pontosan ez az egymásba játszás, és ez a igenis, nem is, hogy individuum vagyok, és mégis a nap beszél, egy bolygó beszél. Tehát ez az állandó ide-oda kapcsolás, mondjuk így, tehát hogy mindig dupla fenekű minden metafora és minden állítás, ez különleges feszültséget ad, és egy formateremtő ereje van ebben a versben. Tehát úgy personifikálja a bolygókat, és ezzel a holdat is, mert ugye sok minden tartozik ebbe a ciklusba, azért jusson eszünkbe, hogy ez bevett eljárása, ez a fajta megszemélyesítés a népköltészetben, illetve a népköltészetben is. Tehát ez nem előzmény nélkül való. Az mindenképpen meghökkentő, hogy ezt a hatalmas égi testet tulajdonképpen túlnyomó rész negatív tartalmakkal látja el. Az emberi egzisztencia legszorongásosabb tartalmait szívja fel, addig csak jó, dicső és sikeresnek mondható tartalmakkal társították, ahogy azt Csaba elmondta. A második napmonológban például arról van szó, arra panaszkodik, hogy a tó felszínén a hattyúk feje mellett a tükörtűz felemész vakít, mint túlexponált képeken az üres folt, ismerem magam, szinte megvakít az önismeret. Tehát a nap szenved, panaszkodik, és mondjuk így sorsa van. Az egyetemes természeti állapotnak és a legszemélyesebb lelki szituációnak a párhuzamba állítása meghökkentő például, amikor azt mondja a nap, hogy a hideg megfegyelmez. Tehát olyan, mintha a nap valóban beszélne, sorsa lenne, és viszonya lenne a környező hideg világűrhöz. Vagy csak az a kijelentés, hogy csak a holddal együtt boldog. Természetesen ez némely naphold együttállástól eltekintve, ez megint visszakapcsolás a magánszférába. Az előhangban az van, hogy égetni az eget, ami társtalan. Tehát csak erre az inga mozgásra hívom fel a figyelmet, amely a természeti kép és a magán jellegű kijelentés között feszül. Egy másik ellentét is megjelenik benne, a példaadásra kényszerülő, a mintaszerűen működő élet, vagy sors, vagy pálya, mint a nappálya, ugye a pálya maga is, ugye azonnal kettő életpálya van, és a napnak is van pályája, tehát azonnal a szavakon belül is megkettőződik, innen kezdve valahogy más olvasásra tanít ez a vers. Tehát az esendő, a mintaszerűen működő élet és az esendő emberi élet közötti a hübrisz, mert a nap időnként nagyon gőgös kijelentéseket tesz, és az emberi elesettség közti ingajáratot láthatjuk. Na most, amit már korábban jeleztem az egyik versnél, hogy a világészlelésben, ezekben a napmonológokban mindenképpen kitüntetett szerepe van a szemnek, a látásnak. Persze a szem és a nap összefüggése, hasonlósága, kapcsolata, mondjuk így, ez egy régi költészeti toposz, nem csak azért, mert az égi testek is golyók és a szem is golyó, hanem azért, mert mindkettőnek köze van a fényhez, mint kibocsátónak, vagy mint fény felfogónak. A Goethe a Szelíd Kszéniával, idézem a verset, de ugye Pláton azt mondta, ki a szépet szemtől szembe látta, ugye? Életét. És Szépernő pedig szintén ugye a...
Tehát a leghíresebb Goethe-nek az a csodálatos négy soros, hogy...
Olvasod vagy mondjam?
Wäre
nicht das Auge sonnenhaft, die Sonne könnte es nie erblicken. Lege nicht in uns das Gottes eigene Kraft, wie könnt uns göttliches entzücken? És Kálnoki László fordításában, ha a szemünk nem napszerű, hogyan is láthatnánk a fényt mi? Ha nem él bennünk isteni erő, hogy bűvölhet el, ami égi? Gézsbán László megfordítja ezt, hogyha mi ennyire szenvedünk, hogyan ne szenvedne akkor maga a nap is. Tehát érdekes módon fordítja meg. Tehát a szenvedés történetet is nem csak az istenit, a magas rendűt véli emberi tulajdonságnak tud, mint Goethe, azt mondja, ha nem lenne bennünk is isteni, akkor nem tudnánk az istenit egyáltalán érzékelni. Ő azt mondja, hogy ha a napban nem lenne valami emberi, vagy bennünk valami napszerű, akkor nem értenénk egymást.
Igen, de ez még mindig a nap imádásnak a sorába tartozik, tehát a pozitív megtartozásnak az egyik példája. Itt viszont, ha azt nézzük, hogy azzal kezdi, hogy voltam Isten...
Ez egy opsitos Isten zsörtölődő hangja.
Nem lettem tőle boldog, és a következő sorokban is voltak éppen egy kiszolgált makrancos Isten, aki nagyon elégedetlen az istenségével, és egy olyan furcsa egy a boldogság tulajdonságával hozza összefüggésben az uralkodását, ami, hogy az, hogy a voltam Isten, magyarán ezzel azt akarja sugallni, hogy már nem az, tehát nem Isten, de most hát...
Egy apró közbevetés, hogy azért, mert boldognak gondoljuk az isteneket, emlékeztetek a szép Ernő, hogy másokat, meg a Montesquieu aforizmára, hogy másokat gondolunk a tovasuhanó hintóban, az ismeretleneket, hogy boldogak, és egy kicsit azt hiszük a napról, illetve hát a napistenekről, most nem sorolom fel, hogy a különféle mitológiákban hány főistent azonosítottak a nappal, beleértve végül is Jézust, akit napglóriásan ábrázoltak, vagy napkoronásan, már a kora középkortól kezdve. De az, hogy boldognak gondolok, talán azért, mert a gondolkodásunkban nem csak annyi van, hogy mindig másokat gondolunk boldognak, és boldogabbak akarunk, hanem azért, mert azt hiszük, hogy valami, ami magasan van, aminek hatalma van, az boldog. Ez nagyon fontos körülmény az, hogy a hatalmat végig gondolva, vagy végig gondolatlanul a boldogsággal azonosítjuk. Ez csak egy apró kitérő.
Igen, még csak annyit, hogy nagyon furcsa, illetve az ellenszemben határos érzést tett az emberben ez a panasz, hogy azt mondja, hallgatni fárasztó, hiszen olykor émeítő, hogy szemébe nézel annak, aki fényhozott rád benned, sárga, növesztőnek hív nappali egyszerűnek. Tehát, hogy mennyire voltak éppen nem akarsz a nap, nem akarja hallani ezeket az imákat, a hozzáfordulásnak ezt az áradatát. Ugye három olyan kifejezést látunk itt a fényhozóban. A fényhozót természetesen a napra is használják a régiek is, az ókoriak is, de kicsit, mintha a luciferi fogalom is itt felbukkanna, mert hát voltak éppen lux lucis, az ugye fényt jelent, felről-felre túli látos, az latinul hozni benni. Tehát szó szerint, ha úgy lenném, lehetne ezt is, jelenthetné ezt is. Azon kívül sárga növesztőnek hív, egy furcsa kifejezés, növesztő, ami később egy visszatér, hogy tudjuk a nap, a föld egész flórájának és faunájának az ura, nappali egyszemű, tehát egyszemű az égen, ez az egyszemű nézi az egész emberiséget, és mindenhova belivágni. Voltak éppen ebben a leírásban...
Azért is mondom, egy ilyen helyzetbe zártság miatt, egy látszatba csukottság érzetéről panaszkodik, ugye? Arra panaszkodik, hogy halottnak hiszik azok, akik imádkoznak hozzá. Úgy vélhetik, hogy egy körkoporsóban, csak nehéz kérte, körkoporsóban, egy kör alakú koporsóban forog az égen, akinek a lángja be nem végzett utólagos szerelméből következik. Itt egy Gil István László költészetében sokszor felbukkanó motívum jelenik meg, és pedig a bálványozott életforma, vagy a mintaélet látszata, és a belső elégtelenség közötti feszültség motívuma. Tehát a látszat és a valóság, a szenvedés és a szerep közötti feszül, amely sok embernek sajátja lehet, vagy érezhetjük ezt, de nagyon kevésbé vannak szavaink ennek a kifejezésére, mert a látszat szerepeinkkel nem szoktunk szembenézni. Tehát azt, hogy minek tekintenek bennünket, vagy miképp lát minket a külvilág. Csak akkor veszük tudomásul, amikor kedvezőtlen színbe tűnik, de amikor csodálnak, akkor kevésbé az az érzésem. Mindenesetre nagyon figyelmes olvasást igényel ez a néhány sor, tehát a napot az által csömörig megunk imádkozni, vagy szó, vagyis az ember hiszi halottnak, hogy mi így értettük, bocsánat. Minősíti a nap életét bennem végezetnek, bár ez kettős jelentésű, másik irányba is kapcsolható ez a mondat a szerkezetben. Úgy is érthetnénk, hogy halottnak hisz az, azt nem mondja, aki kőkoporsóban forog az égen, de ha újra olvassuk, akkor...
Halottnak hisz téged.
Igen. És hát itt következik a versnek talán az egyik legfontosabb, bár elliptikus, tehát kihagyásos állítása sora és képe, hogy csak az elszalasztás kínudvarában lobbanhat akkorát az ég, hogy gabonát érlelő meleg sugárzik örökké benne. Tehát, ha jól értjük, akkor a pályáján északi fényként, bolygóként keringő individuum elszalasztott lehetőségként éli meg az életét, és ennek a fájdalma vagy kínja ébreszt benne akkor a szenvedét, vagy másoknak hasznos tüzet benne, ugye a gabonát érlelő meleget a napban, amely élete végéig elég, vagy élete végéig süt és sugárzik belül. Szóval tűz máshogy nem éghet ennyi körön át. Vagyis azt benne mondod, csak a veszteség kínja ösztönöz a legmagasabb teljesítményre. Nagyon nehéz, hogy így mondjam, ezt hozzárendelni, vagy némiképpen azért botladozunk, önkényesnek érezzük ezeket a magyarázatokat, de úgy érzem, hogy lehetséges magyarázatai ennek a versnek, biztosan másképp is össze lehet rakni ezeket a sorokat, és a jelentésüket, a mi számunkra ez volt a jelentése. Ezen a ponton mondom azt, ez csak vers közelítés. Tehát közelítgetjük a verset, és másoknak is ajánlunk lehetőséget arra, hogy egy verset megközelítsenek. Persze egy vers bonyolultsága nem jelenti azt, hogy ne lehetne a jelentését anélkül fölfogni, vagy anélkül valami döbbenetes szépséggel való találkozás élményében részesülni, hogy az ember minden részletkérdést, hogy így mondjam, hát nem prózára fordítva, de mindenképpen magyarázatra fordítva maga elé tudna vázlatszerűen írni.
Hát mindenesetre az kétségtelen, hogy ebben a versben
mindenképpen katartikus
egy bizonyos napzsugorodásról van szó, tehát a nap kvázi, mint a, ugye az egyéb versekben mondja, hogy ez a forró bolygó hideg akar lenni, a fény, ez a fényből bolygó vak akar lenni. Tehát mindig az ellentétekre utalással kvázi vissza akarja, emberi méretűre akar, mintha emberi méretűre akarná csökkenteni, vagy visszaszorítani ezt az egész sors tevékenységet. És itt is úgy néz ki, hogy a vers vége felé voltak éppen, és ezért emelkedik fel ez a vers, ezért tud az emberben is pozitív összhatást kiváltani, mert miután azt mondja, mekkora marhaság, tehát önmagára ezt mondja a bolygó, mekkora marhaság, hogy tűz máshogy nem éket ennyi körül át, utána azt mondja ugyanakkor az európai misztika egy nagy tapasztalatát ismétli meg Szent Ágoston és mások jutnak itt az ember eszébe, hogy mennyi üresség érik fényre bennem, kicsit József Attila is érik a fényre, micsoda vákumot kell szemem helyett viselnem, mikor választalan vagyok minden imád. Az csak én tudom. Tehát, hogy mennyi üresség érik fényre bennem. Tehát az üresség, mint pozitív, mint talán egy új sorskihívás, egy nem olyan hatalmas erejű, vagy nem tudom, ennyi imád, hogy mondjam, ki érdemlő égi test akarok lenni, hanem egy bizonyos, hogy mondjam, kisé nem napméretű, hanem az emberek számára is felfogható méretű, hát boldogságforrás.
Ja, csak annyit mondanék, hogy ez a micsoda, mekkora marhaság, ez a, mondjuk így egy prózanyelvű kiszólásként hat, nagyon érdekes olyan, hogyha le akarna hűteni, tudnék, előtte hangzik el az, hogy csak az elszalasztás kínudvarában robbanhat akkorát az ég, hogy gabonát érlelő meleg sugárzik örökké benne. Tűz máshogy nem éghet ennyi körön át. És mintha ezt a csúcspontot, mintha elszégyelni, vagy vissza akarná kicsit patetikusnak érezni, akkor megszólal, micsoda marhaság, miket beszélek én itt. Mint hogyha relativizálni akarna, ugyanakkor, ami utána következik, erősen ellenpontozza azokat a rákövetkező és szenvedésről tanúskodó és magasban emelkedő képsorokat, hogy mennyi üresség érik fénybe bennem, micsoda vákuumot kell szemem helyek viselnem, mikor választalan hagyok minden imád, stb. Tehát ennek a szakrális és profán kettőségnek, égitest ember kettőségnek megvan a nyelvi megfelelője is, ahogyan megemelkedik egy mondat, és ahogyan egy köznapinak ható közbevetéssel hűt le szó szerint, ugye abban az egzisztenciális forróságban minket, egy másodpercre, hogy a következő lépés megint fölforrósítsa. Hát ennyire jutottunk ma ezekkel a versekkel. Köszönöm szépen, hogy itt